Áldás békességet kívánunk mindenkinek. Szeretettel köszöntöm a testvéreket az evangelizációs hetünk első alkalmán, és nagyon sok szeretettel köszöntöm igehirdetőnket, Sörestén Gyűlző lelkipásztor testvéremet, aki a Ford Központi Református Egyházközségnek a lelkésze, és onnan érkezett közé. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és én kívánom azt, szeretném is szívemből, hogy ezeken az estéken az Isten áldása legyen, és hogy tényleg megtartatok volna.
Köszönöm, hogy itt lehetek. A meghívást. Kedves testvérek, vágjunk bele, mert az idő azért szalad, és mindjárt hamar este lesz. A székeken, hát úgy kettessével, hármasával tetten találni egy-egy éneklapot. Ha lehet, hogy most jut, akkor mindenkinek. Az imént az alapot hallottuk, és ezen az ének, amelyik úgy estéről estére visszatérő motivuma lenne az alkalmunknak, ezzel indítanánk mindegyik estét ezzel az énekkel. Hát többeknek így szoktam mondani, amikor én éneket próbálok tanítani, hogy igazából a hallásom az abszolút, csak a hangom meg abszolút, úgyhogy egy kis segítséget majd kell kérni. Van-e valaki, aki esetleg az imént hallott dallamot tudta azonosítani? Húha! Na! Volt, aki? De meg, igen, nagyszerű, akkor már lesz egy segítségem a kántoron kívül. Hát veselkedjünk neki ennek az első versnek. Jó, egy picikét gyakorolgassuk, ízlelgessük, és ha sikerül, akkor jó lenne már a mai este folyamán egyszer legalább végig énekelni.
Jézus, te vagy a nagy fény, te vagy a napanyunk elszólt, te vagy az Isten minden arra, arcának
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Isten való odafigyelésünk, jön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el, és kérjük Isten áldott szent lelkét az ő jelenlétét imádságban. Urunk, most már lassan úgy fizikálisan is igaz lesz ennek a éneknek az első néhány gondolata, de lelkileg annyira érvényes és igaz az a mai világban. A csillagfény, a reménysugár nélküli sötétség, és bizony olyan sokszor borul miránk is árnyék, felhő, borongós, borús idő, borús lélek, borús szív, borús jövendő. Olyan sokszor feledkezünk meg arról, hogy a te ígéd világosság, reménysugár. Te magad, mint a nap sugarai, tudják oszlatni a sötétséget, a homályt, a halált, a bizonytalanságot. Urunk, úgy várunk arra, hogy estéről estére így állj meg előttünk, és így mutasd be nekünk Krisztust, mint aki az életet, a világosságot hozza, mint aki életre hív. Hadd lehessen ezeken az estéken Krisztus naptámadat, amely beragyogja az életünket, amely akarja magát mind jobban megismertetni velünk. Így kérünk és így várunk, Urunk, ezeken az estéken, hogy ígéd és lelked által állj meg te itt a középen, jelensd ki magad. Vígy bennünket mind jobban, a te megismerésedben előre is, önmagunk takargatásában ugyanúgy. Hadd lássuk meg, mi az, amit eddig rejtegettünk, mi az, amit eddig titkoltunk, mi az, amivel nem mertünk eléd állni. Kérünk, Urunk, így add meg ezre a mai estére is ígéd, világosságád, lelked bennünket megszólító üzenetét. Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, amint azt a kiíráson, a hirdetők is, plakátocskán is lehet olvasni, az előttünk álló estéken, az evangélizációs esti sorozatában cím is erről beszélt. Jézusról szeretnék beszélni. Jézusról nem úgy, ahogy láthatók a Passió című filmben, az egy külön kategória, nem elvetni kívánom és nem is támogatni különösképpen. Nem úgy, ahogy Jézus Krisztus szupersztár mutatja be. Nem úgy, ahogy Munkácsi a képein. Nem úgy, ahogy képzőművészet, zene, irodalom, vers, próza, festészet, szobrászat adja elénk, hanem egy nagyon egyszerű módon, azon a módon, hogy én ismerem. Mert én hiszem és hallom, hogy az evangélisták is ezt tették, vagy éppen Pál is ezt tette. Amikor Jézusról beszélt, az evangélisták arról beszéltek, ki is volt nekik Jézus. Ki is volt. Megmutatták a maguk szűrőjén, a saját maguk életén megtapasztalásán keresztül. Jézusról szeretnék beszélni, az íg alapján szeretnék Jézusról beszélni minden este, azonban nem tehetem, hogy abból én magam kimaradok. És arról szeretnék esténként bizonyságot tenni, hogy nekem ki is Jézus. Hogyan lépett be az én életembe? Hogyan ismerteti meg magát egyre jobban napról napra velem? Hogyan és miként kápráztat el, hogy milyen is igazából Jézus? Hogy ki is igazából nekem? Hatalmával, szeretetével, teljesen más gondolkodásával és dolgokhoz való hozzáállásával, mint ahogy ma azt a világ diktálja. Ki is ez a Jézus? Arról, hogy én mi alapján beszéltek erről, arról még egy pár gondot szeretnék elmondani előjáróban, hogy is, miként is jutok én magam előrébb az ő megismerésében. Három olyan csatornát neveznék meg így egészen egyszerűen, amiknek a legnagyobb segítségek. Az első mindenféleképpen az, hogy kezembe veszem nap mint nap a róla szóló ígét. Isten ígéjét, az írott ígét kezembe veszem, és igyekszem abban elmélyülni. Olvasok. Aztán nem csak a Bibliát veszem kezembe, hanem kezembe veszem nagyszerű lelki íróknak a műveit, magyarázatait, de előveszem kortörténeti anyagait is. Előveszem azt is, hogy milyen kutatások, vagy éppen kikeresek az interneten újabb és újabb információkat, amik előrébb visznek. Ez az információ is, mondjuk azt talán még így, az adat begyűjtése. Olvasom, ismerkedem vele. A legújabb felfedezéseket is igyekszik az ember megismerni, persze abban egy csomó minden, amit meg is kell szűrni alaposan, mert amely elég sok minden mellé jön. De Krisztusról, az ő koráról, az ő lényéről, életéről, bizonyságtételeiről, mind több dolgot igyekszem begyűjteni. Ez a része az, ami tényleg az adatgyűjtő része, mondjuk így. Aztán mindez száraz tudás marad, hogyha ezt nem követi egy kis csönd, vagy még talán még több csönd. Csend, amikor az ember megemészti mindazt, amit bevett. Talán meg is szűri, mert bizony nagyon sok mindent ki kell ebből szűrni, mert nagyon sokan félre magyarázzák azt, hogy ki is Jézus, azt, hogy mi is Isten ígéje és üzenete, meg a tudományos felfedezésekkel is. És az ember jó azt, hogyha átengedi egy bizonyos lelki szűrőn, és hogyha azt mondom, hogy az adat begyűjtése, az információs szerelés, az olvasgatás, a könyvtári, a könyvbe bújó munka után következik ez a fázis, akkor ez talán az egésznek úgymond az elmélyítése, vagy éppen ellazítása is. Ez nem biztos, hogy csak az imádság csendjében történik, a legkomolyabb része azonban ott. De előfordul, mert mostanában már elmúlt három évben, mióta fóton vagyunk, fűnyírót nem nagyon áll módonban elkapni, de előző gyülekezetünkben egy fél nap kellett mindig két hetente, amíg a parókia körül lenyírtam a füvet, azok voltak az egyik legjobb idők és órák az imádság után, amikor az ember remészgeti. Zajban nem szól közben senki, nem a rádió és nem a zene szól, a fűnyírónak a maga monotonság, azt úgy szerettem. Nyíltam, és akkor közben emésztettem mindazt, forgattam a szívemben. Valóban talán úgy, nem szoktam Máriát nagyon reklámozni, reformátusok amúgy sem nagyon szoktuk, de amit Mária mond, és amit megélt, ott az első betlehemi estén, amikor elmentek a pásztorok, nekem az a néhány gondolat nagyon fontos. Ugye, miután elmentek a pásztorok, azt írja Máriáról az ige, hogy és a szívében forgatta mindazt, amit hallott a pásztoroktól. Nagyon fontos az, amikor itt estére halljuk az ő igéjét. De mennyire termékeny egy-egy éjszaka, amikor valamiért nem jön álom. Valami aggaszt, valami furdal, valami bánt, valami nem hagy nyugodni, és az ember forgatja a szívébe. De ez a második fázis és második csatorna, ami alapján én ismergetem Jézust. A harmadik pedig az, hogy hallgatok bizonyságtételeket. Nem feltétlenül ige hirdetéseket, nem feltétlenül egyáltalán nem teológiai előadásokat, a lehető legegyszerűbb módon, amikor valaki föláll, fölsáll, leül velem szemben, és elmondja neki, hogy ki lett az ő életében Jézus, hogyan talált rá, hogyan jutott oda, mit élt meg vele kapcsolatban, hogyan van vele nap mint nap kapcsolatban, hogyan éli meg a Jézussal való életét, lényét. A bizonyságtételekből. Ez a harmadik nagyon fontos csatorna, ami alapján próbálom őt egyre inkább megismergetni. Jézus. Én mindig nem jutottunk el a mai esti textusig, de senki ne jegyjen meg, nem szaladunk el mellette. Felvezetem most éppen a hetet. Jézus és a világ. Jézus nem hagyott rán kész dogmatikát. Nem ismerünk ilyet, hogy Jézus Krisztus kis vagy nagy dogmatikája. Nem hagyott ránk semmi egyéb egybefüggő nagy és komoly leírást, amit róla tudunk, azt az evangéliumokból tudjuk, ott is inkább egy-egy párbeszédből. Jézus és ez a világ, Jézus és ennek a világnak a képviselői, de még Jézus és az akkori vallásosságnak a képviselői is párbeszédben, illetve egyet inkább fokozni rajta, vitában álltak. Mert hogy Jézus egészen másról beszélt. Egészen mást hirdetett, mint amit ez a világ hirdetett akkor is, hirdet ma is, de az a helyzet, hogy még az akkori vallási vezetőkkel szemben is mást hirdetett. És mindjárt érünk a ma este mondani valójáig és címéig. Jézus vitázott. Szinte mindig vitázott. Így születtek a példázatai. Jönnek a farizeusok és kérdeznek valamit, és ő pedig elkezdi. Hallottátok, hogy megmondott a régieknek? Én viszont azt mondom nektek, vagy egy másik helyen, hallottátok, hogy megmondatott, ne őj. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragos tekintettel néz, vagy haragosan szól, már gyilkos. Jézus vitázik. Vitázik. Akkor ott, abban a korban, vitázott a múlttal, és Jézus vitázik a mai emberrel is. Miért? Mert a mai ember teljesen másról akar beszélni. Mai ember máshogy akarja vinni az életét. Mai ember akarja megmagyarázni még Jézusnak is, még Istennek is, hogy miért jó az, amit ő tesz, meg persze csak az jó. Jézus és a világ, Jézus és az álvallásosság mindig szemben álltak és szemben állnak egymással. Amikor mai este címéhez eljutunk, azt kell meglátnunk, és többször beszél így és éreti úgy, nem úgy, ahogy ez a világ tanít, hanem én azt mondom nektek, megmondatot, én azonban azt mondom nektek. Így lesz ez a ma esti cím, nem teljesítmény, hanem ajándék. Több este is előjön ez a szófordulat, nem, hanem így ez a mai esti ígének is a címe lesz. Máté evangélium a 20. fejezetéből olvasom az ő üzenetét. 20. fejezet, első 16 versét hallgassuk meg. Jézus Krisztus mondja: hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán kell, reggel kimegy, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, és mint kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban is, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek ki ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteredett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérnek: hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor odajöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor aztán jöttek az elsők, azt gondolták, hogy ők majd többet kapnak. De ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hűségtől. Ő pedig így felelt nekik, egyiküknek: barátom, nem bánok veled igazságtanul. Nem egy dinárban egyeztél el meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsóból elsők, és az elsőkből utolsók. Nem néz kitalálni, kivel vitatkozik itt Jézus. Nem néz rájönni az írástudókkal, a törvénytudókkal, az akkori teológusokkal, és bizony nem néz megtalálni az összetűzés forráspontját, forduló pontját a teljesítmény alapján teológizálókkal. Az alapgondolat az volt ezeknél a farizeusoknál, hogy mindenki, amint teljesít, ahogyan teljesít, úgy fog majd Istentől viszonzást kapni. Sőt, ez nem csak Istennel szemben, az emberekkel való egymás viszonyában is így tud csak működni. Mindkét irányban így jó ez, gondolják. Ezzel szemben Jézus gondolata az volt, hogy az emberlét igazi értékeit, végső értékeit nem lehet teljesítményben megszerezni, csak ajándékba lehet megkapni. Ez volt a vita tárgya röviden és egyszerűen. És már is a sűrűjében vagyunk Jézus gondolatainak: teljesítmény vagy ajándék. Nem mintha Jézus nem becsülni a teljesítményt. Nem ezt kívánja lehúzni, nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy a végső értékeket, az élet igazi, valódi kincseit hogyan lehet megszerezni? Még több teljesítménnyel, még több akarással, még több izzadsággal, még több megfeszítéssel, vagy pedig ajándékba. Ez a gondolat, hogy teljesítmény útján lehet eljutni az igazi értékekre, érvényes volt mind vízszintesen, valóban mind függőlegesen. Egészen egyszerűen, vízszintesen azért, mert azt mondták, hogy aki sokat dolgozik, annak még többje lesz, az kap sok pénzt, aki keveset dolgozik, annak kevesebb lesz. Hát, ma, hogy ez hogy is van, ha kétkezi munkára gondolunk, akkor biztos, hogy nem így van. Nem annak van a legtöbb pénze, aki a kezével, saját erejéből mind többet dolgozik, de még most ne kanyarodjunk el a mai korhoz. El fogunk ide is érni. Igen, azt gondolják, hogy aki nem dolgozik semmit, az csak üres kézzel mehet haza. Tehát rögtön itt vagyunk a mai munka, adók és munkavállalók, bér, teljesítmény, teljesítményorientáltság, érdem, igazság érvényesítésénél. Azt gondolták, hogy igen, ez csak így tud jól működni, és hogyha ez így van az embervilágban, akkor az valószínűleg így van az Istennel való kapcsolatban is. Ahhoz teljesíteni kell, ahhoz produkálni kell. Aki sokat imádkozik, az annak megfelelően fogja kapni a jutalmakat. Aki sokat adakozik, azt Isten még többel ajándékozza meg. Aki sokat szenved, az még több jutalmat kap. Aki bőjtöl, aki szenved, aki harcol Istenért, aki megfelelő módon teljesít, és ugye náluk a bőjtnek külön árfolyama volt a farizeusoknál, az egy nagyon komoly fizetőeszköz volt. És azt gondolták, hogy ha majd sanyargatom magam, ha majd, főleg ha ezt látványosan teszem, ha majd kényszerítem Istentől, akkor mindenem meg lesz. És persze ezt próbálták másokkal is betartatni. Ezzel szemben jön Jézus, és azt mondja, nem így. Nem így lehet kifizetni, kiérdemelni. Nem lehet kisajtolni Istentől. Hallottátok, hogy mit hirdettek? Hirdetnek a többiek, hogy teljesíteni kell, és akkor Isten is teljesíti az ő kötelességét. Adok, veszek, amely csak akarok, amely csak kapok. És jött ki Jézus azzal, hogy nem teljesítmény. És így, és erre mondja el a szőlőmunkások történetét, példázatát. Ugye előtte a tanítványok már feszegetik, hogy Uram, mi odaadtuk halászhálót, családot, elhagytunk mindenkit, mégis akkor mondj már valamit erről, hogy majd ez, mégis mire lehet mindezt beváltani? Mit kapunk mindezért? Mi lesz a mi jutalmunk? És igen, elkezdődik ez a farizeusi gondolkodás. Elkezdődik az a gondolkodás, hogyha elégszer mondom el a mi atyánkot, akkor majd Isten megbocsát. Ha elégszer mondom el, és egy kicsit most ez ellenpropaganda, az üdvözlégyet, akkor majd minden rendben lesz. Majd, ha elégszer jártam már a templom padjaiba, székeim, és elégszer koptattam, és ott vagyok, akkor majd Isten is meglátja. Majd, ha tömöm a persejbe, viszem az adományba, hogyha teljesítek megfelelően, akkor minden rendben lesz. És a szíved az, az, ami van, a teljesítmény, ez a fontos. Elmondja a szőlőmunkások példázatát, elkezdik korán reggel a munkát, azt jönne sorba, mindegy napszakban egy-egy újabb csapat, míg este 5-kor is, 6 órakor ért véget a munkaidő, és odaállnak a fizetésnél, és mindenki ugyanannyit kap. Mindenki ugyanazt kapja. Megrendítő szó. És elkezdtek zúgolódni. Megkapják a jutalmat, azt, amiben megegyeztek, és a hivatalosak elkezdenek zúgolódni. Miért ennyi? Miért nem több? Nekik miért? Előjön a béres gondolkodás. Mert a béresek nem tudják azt elviselni, amit Jézus hoz. A béresek nem tudják azt elviselni, amit a fiú hozott. És a béresek meg is ölték a fiút. Ez a Krisztus történet mai részének a lényege. A béres gondolkodású emberek nem tudták azt elviselni, hogy valaki máshogy gondolkodik. Egy kicsit kijebb tekintsünk a példázat ablakán túl, és hogy meglássuk, hogy nem csupán egy elszigetelt íge rész ez, hadd olvassak néhány ígét, római levél. Nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem egyedül a könyörülő Istené. Ugyancsak a római levélben egy másik csodálatos íge. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindenünkét odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. A második korintusi levélben is utolsó mondata, Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékaiért. Nem teljesítmény, hanem ajándék. Van egy, hát inkább így mondanám, hogy monda, legenda, maradjunk a legendánál. A legenda arról szól, nincs benne semmilyen bibliai iratban, talán valamelyik apokrif iratban, de még szerintem abban sincs. Legenda, nagyon tanulságos. Arról szól, hogy mintha Jézus keresztre feszítették, angyalok nagyon várják már, hogy fölmenjen a mennybe. Meghalt, és ugye Isten ígérete szerint a mennybe jut. A menny kapujánál az angyalok ott várják már nagy örömmel, jaj de jó, Jézus visszajön a mennybe, hát elvégezte a küldetését, elvégeztetett, toporogva szinte ott várják a menny kapujában. És látják, hogy végre jön. látják messziről közeledni, és látják azt is, hogy valaki jön vele. Kivel jön vajon? Ki lehet az? És elkezdenek az angyalok egymásra ütitálni, hogy vajon ki lehet az? Az egyik tanítvány. Valaki mégis csak odaugrott a tanítványok közé, és azt mondta, hogy itt vagyok, Péter, aki megkesed, és utána mégis csak vette a bátorságot. Vagy melyik, ki lehet az? Az első mártír? Ki lehet az vajon, aki Jézusra együtt jön a mennybe? Találgatnak, licitálnak ott egymásra. És nagyon megdöbbennek, amikor már felismerhető közelségbe jön. Mert ki az, aki Jézussal még ma velem leszel a paradicsomban? Egy rablógyilkos. A kereszten mellette megfeszített lator. Ez a legenda nincs benne a Szentírásban, az viszont benne van, amikor is ezt mondja neki, hogy még ma velem leszel. Úgyhogy ezért mondtam, hogy talán érdemes meghallgatni, és érdemes megfontolni ezt. Ki az, aki Jézussal egyszerre lép be a mennyországba? Egy rablógyilkos. Eddig ő valószínűleg, hát, nem igen járt hittanórára. Nem tartom valószínűleg, hogy túl sokat koptatta a jeruzsálemi gyönyörűséges templom küszöbét, padját, valamely sarkát is. Viszont ott a kereszten, egy órával a munkaidő lezárása előtt felismert, hogy ki az a Jézus. És megvallotta, hogy ki az a Jézus. És megvallotta azt, hogy mi méltán vagyunk itt. Bűnvallást tett. És belekapaszkodott a kegyelembe. Ott a munkaidő lejárt előtt egy órával, utolsó béresként, és ő lép be Jézussal együtt a mennybe. Nem teljesítmény. Ha valaki, akkor ő aztán biztos, hogy nem tudott teljesíteni az élete, ki tudja hány évében. Valószínűleg nem igen. Adományaival se túl sokat járult hozzá a templom fenntartásához. Viszont belekapaszkodott a felkínált lehetőségbe, és a kegyelmi idő számára milyen jó, hogy még ott is tartott. A Golgotán, a keresztre feszítve. Visszatérve a szőlőmunkásokhoz, egy idézetet szeretnék felolvasni Pilinszky Jánostól. Az egyik beszélgetésben szól ő is ezekről a szőlőmunkásokról. Művész ember, író ember egy kicsikét elhibázta az adatokat, de nem ez az érdekes, hanem a lényeg, ami átjön ebből az idézetből. Vegyük a szőlőművesek esetét. Aki 7 napig dolgozik, ugye itt hibázza ő egy kicsit, annyit kap, mint aki utolsónak jelentkezik. Jézus kérdése, megkaptátok a magatokét? Akik 7 napig dolgoztak, azt mondják, igen. Hát akkor tudjátok meg, hogy a szeretet azt teszi, amit akar. Ha én egy heti adagot adok annak, aki csak egy napot dolgozott, az az én szeretetemnek a joga. A szeretet őrületének joga. Nem jogi kérdés. A földművesek ott tévedtek, hogy jogi kérdésre akarták tenni a szeretetet. A szeretet a jognál is fontosabb és nagyobb. Költőember, művészember megengedheti ezt a kifejezést, hogy a szeretet őrületének joga. Azt hiszem, hogy mi azért picikét fordítva rajta, illetve egyháziasítva mondhatjuk azt, hogy a mértéktelenség, a szeretet mértéktelenségének joga ott van Jézusnál. Ezt hirdette Jézus. A szeretet mértéktelenség nélkül, mérték nélküli adását és osztását. És ezt testesítette meg. Ezt élte meg. Minden szavában, minden mozdulatában, minden tanításában, minden porciójában, minden porcikájában, minden részében. Ezt mutatta meg. Nem kiadagolva. Nem kiméregetve. Neked ennyi jár, neked ennyi. Másnak meg csak annyi. Mértéktelenül adta a szeretetet. Hogyan? Akár az élete árán is. Önmaga odaáldozása árán is. Mértéktelenül nem nézte azt, hogy vajon te érted, vagy te érted, vagy te érted, kell-e neki a keresztre menni. Hanem azt mondta, hogy minden jótokért. Ki is az a Jézus? Kezdjük lassan sejteni. az Isten szeretete mértéktelenségének hirdetője. És mindezt valóban a keresztre vitte. Ezt nem tudták neki megbocsátani. A farizeusok ezt nem tudták megemészteni. Hogy lehet ilyen könnyen lerendezni mindent? Hogy lehet ilyen könnyen böjt nélkül, teljesítmény nélkül, csak így? Itt van. Rendszerek ütköznek a teljesítmény rendszerrel, az ajándékrendszerrel szemben. És hogy lehet valaki Jézus tanítványává? Hát úgy, hogy kilép a teljesítmény rendszerből, a béresek rendszeréből, és átlép a fiak táborába. Nem könnyű. Sőt, igazából iszonyatosan nehéz. Mert azt hiszem mindannyian ismerjük, hogy a szociológusok ma ezért sírnak. Hogy teljesítményrendszerben él mindenki, és örlődik fel. Mindenki, aki dolgozik. Mindenki, aki iskolába jár. Láthatják. Mindannyian, akik ebben a világban élnek, hogy teljesítményorientáltá változott ez a világ. Elég megemelni a gyereknek az iskolatáskáját, hogy megnézze az órarendjét. Aminél kezdtük el a konfirmáció oktatást, és még ugye az első órán is beszélgetés, meg ki hanyadikos, melyik iskolába jár, hogyan és mint, meg hogy ez az időpont jól mindenkinek, kinek hány órája van, és elmondják a hetedikesek, hogy bizony, hat, öt, de csak azért, mert utána a szakkör, meg még ez, meg az, meg amaz, meg még utána most, ha hazamegyek innét, a leckét kell elővenni. Igen, a nagylányunk most volt elsős, illetve most lett elsős, már rajta látom. Meg a táskáján, amikor megemelem, hogy reggel elindul az iskolába. Teljesítmény orientáltá vált a világ. Így lesznek a gyermekek idegroncsokká. Mert teljesíteni kell. Minden ára. Produkálni kell. Mert hogyha nem tudod már most megmondani, lehet, hogy mi csak hatodikos vagy hetedikes vagyunk, mi hová szeretné indulni tovább, és majd úgy választani, és úgy helyezkedni, és úgy előkészítőzni, és úgy külön órázni, és úgy szakkörözni, akkor nem lesz belőled semmi. Már most el kell dönteni, és csinálni kell, és hajtani, és menni, és küzdeni, és vizsgázni. Teljesítményorientált az iskola, teljesítményorientált a munka, pedagógusok. Tessék, nem régi nagyszerű felfedezése mai bölcseknek. Mindenki produkáljon, nem is akárhogyan, erőn felül nem számít. Aztán bizony teljesítményorientált most már a házasság. Teljesítményorientált a szerelem, mert szexuális teljesítményben mérhető csak le, adottságokban, képességekben. Tönkre megy a világ, mert minden részében, minden porcikájában teljesíteni akar. Meg persze csak az számít ebben a világban, aki a lehető legjobban tud teljesíteni. Aki meg nem, hát az inkább hújjon ki a szociális hálón. Az gyógyuljon, ahogy akar, vagy pedig, hát igen, hújjon. Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni, tétlenül kell várni a Messiás visszajövetelét, mint egyszer tették valamikor még múlt század elején a Jehova tanúi, amikor a fő prófétájuk meghirdette nekik, hogy visszajön az Úr, szépen tessék erre készülni, ők eladták Amerikában mindenüket, autót, házat, mindent, nagyszerű fehér ruhába öltözve kiültek az árokpartra, mondjuk azt, hogy árokpartra, és várták a Messiást. Énekeltek is lehet, de nem sokáig, mert rájuk esteledett. Aztán rájuk virradt. Aztán megint rájuk esteledett, aztán már hazamentek volna, mert ez a Messiás csak nem akart akkorra jönni, mire a fő prófétájuk megírta és kijelentette nekik, de már nem is volt hova hazamenni, mert eladták a házukat. Nem erre buzdít Jézus, hogy így éljünk, öltözzük be a fehér ruha, a legszebb fehér ruhánkba, és ürünk ki az árokkart, és ott várjuk. Csak ne a teljesítménytől várjuk az üdvösségünket, az örök életünket, a legfőbb értékeket. Aki Jézus tanítványa akar lenni, na ki kell lépni ebből az őrületből is, Isten szeretetének a mértéktelenségébe. Pilinszki azt mondta, őrületébe kell belépni. Nagyon szépen hangzik ez, de gyakorlatilag ez mit is jelent? Egészen egyszerű dolgot. Kilépek az irigykedők közül. Mert bizony, mai ember teljesítményének egyik mozgatórugója az, hogy nézd, hogy mi van a másiknak, és irigy rá. A teljesítmény orientált virágnak az érzelmi vetülete az irigység. És ezt kezd el hajtani. Neki több, neki nagyobb, neki több lóerő, több négyzetméter, több folyóméter, világosabb, sötétebb, zöldebb, sárgább, pirosabb. Kinek mi tetszik. Egészen egyszerű dolog a teljesítményorientált világból kilépni, az irigységgel fölhagyni, és elkezdeni hálát adni. Az irigykedők közül átlépni a hálaadók közé. Rengeteg tanítás van erről, mi is az irigykedés, és miért is rossz. Meg rengeteg gondolatunk is. Neki miért ennyi? Hát annak vajon miből? Neki hogy? Nekem miért nem adja meg Isten? Neki miért lehetséges? Miért nem kapom meg azt, ami nekem jár? Az Isten fiainak, a fiaknak az érzelmi hozzáállása, a hálaadás. Isten gyermekei azt mondják, hogy nekem semmi se jár, mégis annyi mindent kapok. Nekem semmi sem jár, mégis milyen csodálatos, hogy Isten annyi mindent ad. És én erre szeretnének hívni benneteket ma este. Lépjetek át a béresek közül a fiak közé, az irigykedők közül a hálaadók közé, akik számba veszik, és megnézik, hogy mennyi mindent kaptak Istentől. Mert itt ma este nincs senki, akinek ne lenne egy csomó mindenért hálát adni. Kötelessége Istennek. Csak egyszerűen vak rá, vagy süket rá, vagy néma rá. Nincs senki, akinek ne lenne mit megköszönni Isten felé az ajándékokat. Mik ezek az ajándékok? Kérlek szépen, kedves testvérem, az, hogy ma itt vagy azokkal, akikkel együtt itt ülsz. Van gyülekezeti közösséget. Van kikkel együtt énekelni. Van kikkel együtt Istenre figyelni. Van egy ilyen nagy család körülötted. Még akkor is, hogyha azt kell, hogy mondjad, hogy már emberileg nincs. Vagy van emberileg is. Vannak gyermekeid? Meg van életed, meg van egészséged? Van tető a fejed fölött? Van házad? Lesz hova hazamenni majd most? Van békesség körülötted? Azt te dolgoztad meg magadnak, hogy békességed legyen. Akinek nincs, azt tud igazán beszélni arról, hogy ő bármit megtenne, de valahogy még sincs. Az, hogy van tető a fejed fölött. Hát persze, mert x éven keresztül hajtottam, gürisztem, és Isten nem ad hozzá erőt és egészséget, akkor vajon honnan van most tető a fejed fölött? Van társad? Az ő életét? Ja, hogy te kikímélted? Már bocsánat. Hányan szerették volna? És tetted meg mindent, hogy kikímélj a társukod, és már mégsem lehet mellettük. A te érdemed? Vagy a saját magad egészséged? Az a tiéd? Nagyon vigyáztam magamra? Hányan vannak, akik egyetlen szár cigarettát el sem szívtak egész életükben, mégis? Mégis lejárt már számukra az a földi pályafutás, az az életút. Hány de hány olyan dolog van, ami neked nem jár. Megköszönted már? Megköszönted az ajándékait? Elfogadni jó, átvenni jó? Persze, el is fogadod, át is veszed. De vajon meg szoktad köszönni? Tudsz érte hálát adni? Vagy mindig csak a másik többje miatt zsörtölődsz, morogsz, irigykedsz. Milyen csodálatos világba hívogat minket a mi Urunk. És hogy akar minket megismerhetni Jézussal? Ilyen Jézus. Ilyen szeretettel fordul felé. Legvégén egy igét szeretném még idézni. Azt az igét, amiben számomra kicsúcsosodik ez az egész hálaadó, Istennek hálás, az ő ajándékaiért hálás élet. Érdekes módon ez az ige nem az Új Szövetségben van. 63. Zsoltár 4. verse. Az Ótestamentumban szólal meg gyönyörűen ez az ige üzenet. Istenem, a te szereteted az életnél is jobb. hiszem ebben csúcsosodik ki a hálaadó ének. Élet. Isten ajándékait megköszönő élet. Ez a fiaknak a gondolkodása. Az igazán jó hozzáállás az ügyhöz. Istenem, köszönöm az ajándékaidat, de a te szereteted, te magad, Jézus Krisztus, a legnagyobb ajándék. Add meg nekem ezt az ajándékot, erre éhes, erre szomjas a lelkem. Befejezem ezzel. Isten hívása ma így hangzik. Kedves testvérem, hagyd abba a béres számolgatást, a béres gondolkodást, a béres irítséget, a béres gyűlölködést, a béres gyilkosságot. Hagyd abba a béres tevékenységet, és kezd el az Isten fiainak dicsőítő életét. Azzal, hogy kimondod, Istenem, köszönöm. Istenem, köszönöm. Istenem, köszönöm. Mert nem teljesítmény, hanem ajándék. És ezzel árasztasz el. Ezzel hordozol, ezzel veszel körbe. Első lépés ez volt. Ilyen Jézus. Ilyen az evangéliumok Jézusa, aki mértéktelenül adja Istentől jövő szeretetet. Legyünk hálásak ezért. Válaszoljunk az ő ígére imádságban. Amen. Urunk, köszönjük. És hadd legyen valóban imádságunk, mindannyiunk imádságának első szava ez. Köszönjük ajándékaidat. Elsősorban talán ezt a mai estét, amellyel megajándékoztál mindannyiunkat. Hogy bennünket kereső ígét adtál. Hozzánk szóló üzenetet. És azt tudunk, hogyha megláthattuk ebben az igei tükörben a saját magunk béres életét, irigykedését, amivel körülnézünk magunkon, és mindaz, ami körben van rajtunk ebben a világban, sokszor elvonja a figyelmünket, tekintetünket, gondolatunkat, másokszor, igen, nagyon sokszor még a hitünket is telúrad. Kérünk, Urunk, taníts bennünket fiúi hittel és szemmel körbenézni, fiúi hálával neked megköszönni mindent, Urunk, annyi mindent ajándékba adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy lesz most hová hazamennünk. Köszönjük, hogy lesz mit hazavinnünk. Mert vihetjük a szívünkben a te ígét. És köszönjük, Urunk, hogy te így készíted el, hiszük az előttünk álló estéket is, hogy mind jobban szeretnéd magad megismertetni velünk. Ki is, milyen is ez a Jézus? Urunk, kérünk, hadd forgassuk az este, az éjszaka csöndjében is, a szívünkben mindazt, amit ma este a szívünkre helyeztél. És Urunk, hadd akarjunk kilépni a béres létből, életből, át a megajándékodott fiúi létbe. Kérünk, Urunk, ne legyen itt ma senki, aki elengedi a te hívó, húzító szavad a füle mellett. Hadd akarjunk mindannyian a te megajándékozottaiddá lenni. Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, Szentlélek bennünket megtartó ereje, legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Záró énekként a 445. éneket énekeljük az énekeskönyvünkből. 445. dicséretünket. Így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. Milyen jó lenne, hogyha nem csak már-már. 444-es 145. ének.
szeretném különösképpen is megköszönni a hálaadásra való buzdítást. Délután történt valami, ami különösképpen is nyomatékossá teszi ezt számomra. A Rákoskeresztúri új köztemetőben kellett temetési szolgálatot végeznem. Útközben ott a temetőhöz közeli felüljáron 4 autó ütközött össze. Természetes, hogy haza lehet térni egy-egy útról? Hát gondolom, hogy nem. Hála Istennek, hogyha épségben hazaérhetünk. 3 20 éves fiatal, 57 éves édesapjára emlékezve és tőle búcsúzva hirdethettem Isten vigasztaló szavait. A gyermeket még 10 évesek voltak, amikor az édesanyjukat elveszítették. Hálát adhatunk azért, hogy vannak szeretteink, hogy van családunk, azt hiszem, igen. Úgyhogy én különösképpen is köszönöm. És sok szeretettel hívok mindenkit holnap estére is, hogy a folytatást is hallgassuk. És kívánok valóban csendes estét, amelyen mi tovább emlékeztetjük az igazándoni valóját, és hívogassunk másokat is. Áldás, békesség, Isten velünk, jó pihenést, jó éjszakát mindenkinek.